Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás. A jövőben a nagy energiacégek nem felügyelhetnék az átviteli hálózatokat. Az erről szóló bizottsági határozatot múlt szerdán jelentette be a testület elnöke, szakértők szerint pedig ez az energiamonopóliumok kényszerű feldarabolásához vezethet. Fóris Györggyel, a Brux Info elemzőjével arról beszélgettem, hogy a liberalizáció újabb lépcsője mennyire illeszkedik a korábbi versenyösztönző lépések sorába, és hogy mely tagállam törhet borsot Brüsszel orra alá.
Senki nem kételkedett, hogy az energia szolgáltatás liberalizálását ki kell teljesíteni. Azért beszélek kiteljesítésről, mert arról már korábbi jogszabályok rendelkeztek, és ezek épp most fordulnak az égi fejlet felé, hogy általában az energiapiacot egymás számára a tagországok most már korlátozásmentesen meg kell, hogy nyissák. Ezt egyébként a magyar fogyasztók is tapasztalhatják, vagy tapasztalni fogják, hogy nem magyar elektromos vagy gázszolgáltatók is felajánlhatnak előfizetőknek, aztán pedig magánszemélyeknek szolgáltatás különböző árakon. Erre ugye nem volt például, amíg 10 évvel ezelőtt. Ez az egész nagyon szervesen illeszkedik egy általános európai liberalizációs folyamatba, aminek a gyökerei pedig valahol a lisszaboni stratégiában erednek. Nagyon jól láttuk, mindannyian átéljük a kétköznapi életben, hogy a távközlés jelentős részénél gyakorlatilag megvalósult ez a liberalizációs áttörés, ugye a mobiltelefonok ma már, ha belegondolunk 10 évvel ezelőtt, hogy gyakran egészen kísértékben is elérhetőek. A légi közlekedésnél is jól látjuk mindannyian az úgynevezett fapados járatokkal, hogy milyen olcsón lehet ma már repülni, akár egészen egzotikus helyekre is. Ez is a légi közlekedés felszabadításának következménye.
Igen, említette most a közlekedést, illetve a távközlést, itt már konkrét liberalizációs lépések valósultak meg. Ezekből már leszűrhetők a tapasztalatok, ami alapján következtetni lehet arra, hogy hogyan fogadják majd a tagállamok az energiapiacon bekövetkező liberalizációt, vagy ez azért teljesen más, és nem lehet.
Nem más, tehát vannak olyan számítások, amelyek szerint már az energia szolgáltatásnál is láthatók ezek a kihatások, hogyha tudnék, beindul a verseny, több szereplősé válik a kínálat, tehát az egymásnak alákínálás kényszere is megjelenik, akkor ez igenis kihatással van. Hát készült már arra felmérés, hogy az olyan országokban, ahol az áramelosztó vezetékeket ugyanazok a cégek birtokolják, mint amelyek a villamos áramot értékesítik. A háztartások több mint 29%-kal többet fizettek 2006-ban, mint 98-ban. Ugyanez a növekedés csak 6%-os volt ott, ahol már megtörtént a kettéválasztás. Nem egy kézben volt a hálózat üzemeltetés, a szolgáltatás. Tehát 4-5-szöröse az ár következménye annak, hogy fönnállt-e még a monopólium, vagy nem állt fenn a monopólium, ami visszaigazolja azt, amit egyébként hát látni lehet az említett közlekedési és távközlési példáknál is, hogyha kellő koncepciózus megközelítéssel darabolom a piacot, több szereplősévé veszem és versenyeztetem őket, akkor az mindenképpen árletörő hatása van, ami nem csak a fogyasztónak jó egyébként, hanem általában a gazdasági környezetnek, hiszen ezek olyan általános horizontális szolgáltatások, amelyek minden szektor és a gazdaság egész működtetése szempontjából létezően fontos összekötő elemek. Mindenki használja őket, tehát mindenkinek a költség oldalán megjelenik, és ennyiből fékező vagy serkentő tényező.
Hát nekik jó, de a cégeknek pedig nyilvánvalóan nem jó. Most lehet-e már azt látni, hogy mely országok állnak ellen nagyon keményen, mert nehéz azt gondolni, hogy például a német E.ON vagy a francia Gaz de France nagyon örülne például egy ilyen árletörő mechanizmusnak.
Abszolút nem örül neki. Más kérdés, hogy nyilván nem örültek a nagy távközlési monopóliumok se annak idején, vagy nem örültek a nagy légitársasági monopóliumok se annak idején, vagy most ugye még ahol lehet kézzel lábbal kapálóznak a nagy vasút szolgáltató monopóliumok. Itt minden azon múlik, hogy mennyire adott a politikai akarat, megszületnek a szükséges szabályozók, és akkor a szabályozók elkezdik kényszeríteni a valóságot. Való igaz, hogy az energiaszolgáltatók körében ma még ott, ahol megvan az összefonódás, természetesen hatalmas a tiltakozás. Tegyük hozzá, hogy az elektromos áram ellátásban most már tagországok felénél egyébként megtörtént ez a kettőválasztás, és 7 olyan országban alatt már a gázszolgáltatásban is megtették, tehát nem zöldmezős jogszabályalkotásról van szó, hanem tulajdonképpen egy folyamat tovább lökéséről, erősítéséről és folyamatnak a szándékáról. Persze mindig az számít, ahol a legerősebb az ellenállás, és nyilván azokban az országban, az említett Franciaországban is, de Németországban is, az ellenállás azért fajsúlyosabb, mert óvatlanul megjelenik politikai erőtételként is. Rövid távon biztos, hogy nem fog menni, nagyon nehezen fog menni, bár Barroso maga abba bízik, hogy már jövő év végére valahol a francia elnökség alatt össze tudnak hozni egy megállapodást. Hosszú távon viszont majdnem biztosan elkerülhetetlen lesz, éppen a többi szektorája ezt igazolja.
Jókor ment ebbe az egészbe bele José Manuel Barroso? Könnyebb dolga van például a német Angela Merkellel, a brit Gordon Brownnal és a francia Nicolas Sarkozyvel, mint az elődeikkel, hiszen pont Sarkozy mondta azt még az elnök választási kampányában, ugye, hogy nagy európai bajnok cégekre van szükség. Hát ez némiképp ellent mondana ennek az elvnek, nem?
Minden viszonylagos. Barroso előző partnerei sokan nehezebbek voltak. Válaszuk külön Braunt. Braun teljesen azonos politikát folytat előgyére Tony Blairrel. Ezen a fronton Barroso talán is csak masszív szövetségesre számíthat. Békét megkeserítette Barroso életét Chirac és jelentős Schröder, akik igen erőteljes, nacionalisztikus megközelítésű politikát folytattak, sokkal inkább, mint elődeik, Mitterrand és Kohl, akik inkább voltak európaiak, és aztán franciák, németek. Itt Chirac Schröder alatt ez nagyon megfordult, és persze az a liberalizációt sem tette nagyon könnyűvé. Sarkozynél mindmáig senki nem tudja, egy rendkívül impulzív politikus, aki többféle vasat tart a tűzbe, hogy mikor melyikre lehet őt jobban rávenni. Ne felejtsük el, hogy ugyanakkor ő nagyságrendekkel versenypolitika pártit, mint elődje volt. Lehet, hogy valóban ő is európai meg francia érdekeket is védeni akar. Ezt egyébként mindenki mondta kezdetben fogom az elnökválasztási kampányban, és ellentmondás van itt, mert az élet megmutatja, hogy na és akkor a végén melyik oldalra áll. Ő egyáltalán nem zárja ki a versenyt, úgyhogy őt lehet fogni azzal, hogy viszont ezek a lépések éppen a versenyt teszik lehetővé.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
EU szótár rovatunkban ezen a héten a sokat emlegetett 7 éves költségvetést vesszük górcső alá. Gyévai Zoltántól, a Brux Info szakértőjétől megtudhatják, hogy mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kap egy tagállam, és hogy mire költheti.
Amikor az Európai Unió költségvetéséről beszélünk, akkor mindenki azt hiszi, hogy ez a 27 tagállam összeadott költségvetése, tehát egy iszonyatosan nagy szám jön ki belőle. Most nem ez a helyzet, mert ha megnézzük, az Európai Unió évente a tagállamok nemzeti összjövedelmének mindössze 1%-át költi közös célokra. Tehát a közös költségvetés mindössze 1%-ot tesz ki. Számszerűleg ez persze egy nagyobb összeg, hiszen több mint 100 milliárd euróról van szó évente. Az uniós feladatok alapvetően olyan területekre realizálódnak, ahol a tagállamok nem költenek. Tehát az uniós költekedés, ha úgy tetszik, kiegészíti a nemzeti költekedést.
Ez a pénz, amit például Magyarország is tagállamként kap, ez tulajdonképpen milyen pénz, hiszen most nagyon sokszor hallhattuk a politikusoktól, szakértőktől, hogy az elkövetkező 7 évben körülbelül 7000 milliárd forint érkezhet Magyarországra Brüsszelből. Ez egy tiszta pénz, vagy azért ebbe mi is belefizettünk sokat, és most visszakapjuk egy részét?
Magyarország amellett, hogy a kiadásokból részesedik, egy bizonyos arányt be is fizet a költségvetésbe. Egyébként ez, ha megnézed, hogy el tud képzelni, olyan 670-780 millió euró között volt. Tehát a magyar befizetés 670-780 millió euró között volt. Különböző jogcímeken kell befizetni egy országnak az uniós költségvetésbe. Részben, és a legnagyobb részt ezt teszi ki, nemzeti összjövedelme arányában. De Magyarország esetében ez azért elég elenyésző az EU 27-ekéhez, tehát a teljeshez képest. Aztán vannak az úgynevezett áfa alapú saját források, vannak agrárlefelőzések, és vannak még emellett a vámok, a beszedett vámokat is be kell fizetni az Európai Unió költségvetésébe. Így alakul ki tulajdonképpen az összeg, amit egy ország átutal az Európai Unió számlájára. Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy Magyarország 680-780 millió euró között fizetett be tavaly a költségvetésbe, ennél lényegesen nagyobb összeget kaptunk. Mégpedig tavaly az Európai Bizottság legújabb kimutatásai szerint 1,8 milliárd eurót kaptunk az uniós költségvetésből, ami mindegy 500 millió euróval volt több annál, mint amit az előző évben, tehát 2005-ben kaptunk.
Hogy dől el a 7 éves költségvetésnek a keretösszege, illetve hogy egy-egy ország mennyi pénzt kaphat?
Az Európai Unió tagállamai 7 éves költségvetés időszakokban terveznek. Lényeg az, hogy megtervezik előre, hogy milyen politikákra, milyen kiadásokat fordítanak majd. Tehát, amikor a költségvetési vita zajlik az Európai Unióban, hát ez általában 4-5 évenként ismétlődik meg, amikor elfogadják a költségvetést, a 7 éves keretköltségvetést. Legutóbb egyébként 2005. decemberében volt ilyen a brit elnökség idején, mikor rögzítették a 2007 és 2013 között egyes országok rendelkezésére álló keretet. A másik pedig az, hogy az Európai Unión belül van természetesen ennek ellenére van éves költségvetési tervezés is. Az éves költségvetési tervezés pedig azt jelenti, hogy az adott, a rögzített keretszámokon belül minden évben elhatározzák, meghatározzák azt, hogy pontosan milyen célokra, milyen politikákra mennyit fordítanak. És itt az Európai Parlamentnek is van már beleszólása, mert az Európai Unió költségvetését a tanács, vagyis a tagállamok mellett az Európai Parlament határozza meg.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 52. adását hallották. Ezt és a korábbi műsorokat is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.inforadio.hu címen. Várom Önöket jövő szerdán is, este 8 órakor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!